Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: sikeres kormányzati, gazdasági, katonai és társadalmi reformjait követően első Károly Róbert figyelme immár a külpolitika irányába is fordulhatott. A magyar királynak az volt a célja, hogy visszaállítsa az ország külpolitikai tekintélyét, amelyet a több évtizedes belső anarchia alapos megtépázott. Annak ellenére, hogy próbálkozásait nem mindig koronázta siker, mégis összességében egy sikeres uralkodást tulajdoníthatunk neki. Témánk: Károly Róbert bel- és külpolitikája. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismét meghívást. Mai műsorunkban továbbra is első Anjou Károly vagy Károly Róbert uralkodásával fogunk foglalkozni. Elmúlt műsorainkban nem sikerült teljes mértékben letárgyalni ennek a kulcsfontosságú magyar uralkodónak a legfontosabb tevékenységeit, ezért ebben a műsorban ezt próbáljuk pótolni, megpróbálunk beszélni a bel- és külpolitikájának megmaradt aspektusairól.
Így legyen, történész úr, de tekintettel azokra a hallgató, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
Mostani műsorainkban már az úgynevezett vegyesházi királyok uralkodásairól beszélünk, viszont a magyar királyság története az Árpád-házi királyok uralkodásával kezdődik. Pontosabban első királyunk Szent István király volt. Szent István királlyal kapcsolatban megemlítettük államalapítói tevékenységét. Ő az, aki koronát kér és kap a pápától, ezáltal tulajdonképpen megteremti a keresztény magyar királyságot. Ezen kívül István király kiterjeszti a uralkodói fennhatóságát az egész Kárpát-medencére, és az uralma alá kerülő területeket közigazgatásilag megszervezi, vármegyéket létesít, amelyek élére ispánokat állít. István királlyal kapcsolatban beszéltünk törvényalkotó tevékenységéről is, az ő uralkodás alatt jelennek meg az első írott magyar törvények, ő adja ki az első magyar okleveleket, illetve az ő uralkodása alatt készül el az első magyar pénz a Kárpát-medencében. Ezen kívül meg szoktuk említeni István királlyal kapcsolatban egyházszervezői tevékenységét, neki köszönhető a Magyar Keresztény Egyháznak a létrejötte, azáltal, hogy érsekségeket, illetve püspökségeket alapított, és tulajdonképpen egy független magyar egyházat hozott létre. István király esetében említésre méltó, és beszéltünk is a külpolitikájáról, láthattuk azt, hogy nagyon bölcsen felismerte, hogy a belső átalakításokat csak a külső békével egyetembe lehet létrehozni, ezért a szomszédos nagyhatalmakkal, birodalmakkal békés kapcsolatokat ápolt, akárcsak a többi szomszéddal, hódítás helyett inkább a dinasztikus házasságok politikáját folytatta a környező országokkal szemben. Az egyetlen megoldatlan kérdés, mondhatni, amit István király hátrahagy, az a trónutódlásnak a kérdése, utódai korai halála után az alkalmasság elve alapján unoköcsét jelöli a trónra, és a döntést el nem fogadó Vazult, illetve annak fiait ellehetetleníti a trón elfoglalásától. Így, amikor 1038-ban István király meghal, akaratához híven első Péter, vagy Orszaoló Péter kerül Magyarország élére, aki próbálja folytatni elődjének a politikáját, de türelmetlen természete miatt összeesküvés szőnek ellene és elűzik. Így a harmadik királyunk Aba Sámuel lesz, aki azonban nem tudja megszilárdítani hatalmát, és alig másfél éves uralkodás után kénytelen átadni a helyét a német segítséggel újra visszatérő Péternek. Péter azonban úgy néz ki, nem sokat tanul első uralkodásának kudarcából, ugyanazt a politikát folytatja, mint első alkalommal, így újabb összeesküvések, illetve pogánylázadások törnek ki ellene, és ennek hatására elveszti koronáját. A helyzetet, az alkalmat Vazul egyik fia, első András használja ki, aki sikeresen megszerzi a magyar királyi koronát. Első András jelentős államszervező tevékenységet folytat, megerősíti például a keresztény magyar egyházat, amelyet ugye a pogánylázadások alaposan megtépáztak, illetve létrehozza a dukátusnak az intézményét, amely segítségével tulajdonképpen megosztozik a hatalmon öccsével, Béla herceggel. És közösen verik vissza a német hübéri törekvéseket, így sikeresen megőrzik Magyarország függetlenségét. Viszont a két testvér, András király és Béla herceg kapcsolata nem maradt felhőtlen, amikor Andrásnak fia születik és azt megkoronázza, Béla ezt úgy értelmezi, mint a megkötött egyességnek a felrúgását, hiszen saját magát tekintette az utódnak, a trónörökösnek, így a két testvér között polgárháború robban ki, amelyből végül Béla kerül ki győztesen. Első Béla király azonban csak rövid ideig tud uralkodni, egy szerencsétlen baleset következtében életét veszti, így megnyílik az út András fia Salamon előtt, hogy visszaszerezze a királyi koronát. Salamon azzal kezdi uralkodását, hogy kibékül unokatestvéreivel, első Béla fiaival, Gézával és Lászlóval, és több mint egy évtizeden keresztül közösen irányítják a magyar királyságot, Salamon királyként, Géza pedig a dukátus uraként. Viszont az unokatestvérek is ellentétbe kerülnek egymással, és a kialakuló összetűzésből végül Géza kerül ki győztesen, aki első Géza néven rövid ideig fejére teheti a magyar királyi koronát. Viszont a Géza korai halála után első László lesz Magyarország királya, és tulajdonképpen őt tartjuk a 11. század második legjelentősebb magyar uralkodójának, stabilizálni tudja az ország helyzetét a csaknem fél évtizedes belső harcok után. László király, vagy Szent László jelentős belpolitikai tevékenységet hajt végre. Elsősorban szigorú törvényeit szoktuk megemlíteni, amellyel ugyebár a tolvajlásnak, a kóborlásnak a kérdését próbálja megoldani. Ezen kívül László király sikeresen rendezi a koronának, a királyi címnek a helyzetét, ugyanis lemondatja Salamont a királyi címről, és immár Magyarország törvényes királyaként uralkodhat. Ezen kívül jelentős egyházszervezői tevékenységet is tulajdonítunk neki. Ő az, aki megszervezi a zágrábi püspökséget, ő költözteti át a bihari püspökségnek a székhelyét Váradra, valamint az ő nevéhez fűződnek az első magyar szenti avatások, és pedig Szent István, Imre herceg, illetve Gellért püspöknek a szenti avatása. Ugyanakkor László király aktív külpolitikát folytat, beavatkozik az investitúra harcba a pápaság oldalán, majd sikeresen terjeszkedik is Magyarországhoz csatolja Horvátországot. Ez utóbbi tevékenység viszont megrontja a király viszonyát a pápasággal, és életének vége fele László király inkább a német-római császár felé közeledik az investitúra harcban. László király halála után unokaöccse Kálmán kerül Magyarország élére, akit könyves Kálmánként szoktunk említeni, jelentős műveltséggel rendelkezett. Kálmán király méltó utódja Szent Lászlónak, folytatja elődjének a politikáját, belső törvénykezéseivel enyhíti azt a szigort, amelyet a törvény alkalmazott az alattvalókkal szembe. Ezzel is jelezve, hogy a szigorú törvények, amelyeket László király vezetett be, már elérték céljukat. Külpolitikai szempontból is folytatja elődjének tevékenységét, kiterjeszti a magyar fennhatóságot Dalmáciára. Kálmán király uralkodásának legnehezebb pontja az öccsével, Álmos herceggel való viszonya volt. Álmos herceg nem tudott belenyugodni abba, hogy a bátyja lett Magyarország királya, így többször is összeesküvést szervezett ellene, és végül Kálmán király egy drasztikus döntést hoz, Álmos herceget, valamint annak fiát, Béla herceget megvakítatja. Kálmán király halála után a fia, II. István kerül Magyarország élére, sajnos ő már nem annyira sikeres, mint apja, hiába próbálja meg folytatni apja politikáját, inkább kudarcokkal van tele másfél évtizedes uralkodása. És amikor II. István meghalt, akkor a korona az Álmosság kezébe került, hiszen utód hiányába végül II. Béla, vagyis Vak Béla lesz Magyarország királya. II. Bélának az első lépése az, hogy megszilárdítsa saját helyzetét az ország élén, és ezt úgy teszi meg, hogy megszünteti a belső ellenzéket. Itt fizikai megsemmisítésre kell gondolni, hiszen Szaradi országgyűlésen a politikai ellenfeleit egyszerűen lemészároltatja. Viszont ezzel a lépéssel egy belső szilárdságot teremt a magyar királyságba, így amikor meghal, akkor fia II. Géza egy erős belső szempontból stabil királyságot örököl apjától. II. Géza uralkodása a 12. század közepén meglehetősen sikeresnek mondható. A magyar király nagyon jó viszonyt ápol például a francia királysággal, és tulajdonképpen ebben az időszakban a magyar királyság a térség egyik jelentős hatalmának számított. Talán ez túlzott önbizalmat adott II. Gézának, aki szembeszáll a kor egyik jelentős birodalmával, a Manuel császár uralkodása alatt reneszánszát élő bizánci birodalommal, és ebből a küzdelemből a magyar királyság nem feltétlenül jön ki sikeresen. A külső harcok megtépázzák az ország egységét, megjelennek a trónkövetelők Géza testvérei személyében, természetesen őket a bizánci császár támogatta. Így amikor II. Géza fiatalon és váratlanul meghal, akkor az ország helyzete egyáltalán nem volt stabil, és fia III. István csak nagy nehézségek árán tudja megőrizni hatalmát, koronáját trónkövetelő nagybátyjaival, II. László, illetve IV. István ellenkirályokkal szembe. De végül III. István kerül ki győztesen ebből a belső konfliktusból, és sikeresen békét is tud kötni a bizánci birodalommal, igaz, jelentős területi vesztességeket szenved el Magyarország, amely kénytelen átadni déli tartományait a bizánci birodalomnak. III. István halála után viszont a 12. század talán legjelentősebb, és mindenképpen az Árpádház egyik jelentős uralkodója kerül Magyarország élére, III. Béla személyében. Ő kamatoztatja azokat a tapasztalatokat, amelyeket a bizánci birodalomban szerzett, és ezeket felhasználva próbálja irányítani a magyar királyságot. III. Bélával kapcsolatban általában a kancelláriának az alapítását szoktuk megemlíteni. Béla felismerte azt, hogy mennyire fontos szerepe van az ügyeknek az írásbeli intézésének. Ezen kívül meg szoktuk említeni jelentős jövedelmeit, összeírásokból tudjuk azt, hogy Európa egyik leggazdagabb uralkodójának számított a magyar király. III. Béla jelentős külpolitikai kapcsolatokat is létesített, a francia királysággal, valamint Aragóniával ápolt nagyon jó kapcsolatokat, ugyanakkor pedig sikeresen visszaszerezte a bizánci javára elvesztett területeket, illetve megpróbálta meghódítani a halicsi fejedelemséget, ez utóbbi próbálkozása viszont csak időleges eredményeket hozott. III. Béla halála után fia Imre király kerül az ország élére, aki konfliktusba kerül öccsével, Andrással, és ez a konfliktus folytatódik Imre király halála után is, amikor fia III. László ül a magyar trónon. Egyébként ez a kijelentés, hogy III. László ül a magyar trónon, vonalon enyhe túlzás, hiszen a csecsemő király tulajdonképpen egy napig sem uralkodik ténylegesen, és korai halála lehetőséget ad András hercegnek, hogy második András néven elfoglalja Magyarország trónját. Második András királyként megpróbál egy új gazdaságpolitikát folytatni, amelynek az volt a lényege, hogy a regálékra próbálja helyezni a királyi bevételeknek a hangsúlyát. Ez a próbálkozás nem igazán sikeres, és mivel András király mértéktelen módon adományozza a birtokokat, ez végül a királyi hatalom meggyengüléséhez vezetett. Ezt a meggyengülést jelzik azok az összeesküvések, amelyek a uralkodás alatt történtek, például Gertrudis királynénak a meggyilkolása, vagy a konfliktusa Béla herceggel, akit a főúri csoportok próbálnak felhasználni a királlyal szembe. A helyzetet azt sem javította, hogy második András meglehetősen ötlettelen, alkalomszerű politikát folytatott, például külpolitikai szempontból olyan akciókba kezdett, ami a magyar királyság számára nem feltétlen hoztak sikereket, például a keresztes hadjáratba való részvétele, vagy a halicsi hódítása meglehetősen sikertelen volt. Második András esetében meg kell említsük az aranybullának a kiadását, amely ugyebár a nemeseknek a jogait biztosította. András halála után negyedik Béla kerül Magyarország élére, aki megpróbálja úgymond visszacsinálni az apja által folytatott politikát, viszont próbálkozásait derékbe töri a tatárjárás, amely jelentős ember és anyagi pusztítást okoz Magyarországon. Így ezután negyedik Bélának a fő feladata az ország újjáépítése lesz, és ezt a feladatot meglehetősen sikeresen teljesíti, így méltan említjük őt második honalapítóként. A megerősödő magyar királyság azonban nem mentes a belső konfliktusoktól, negyedik Béla fiával, István herceggel kerül ellentétbe, és ez az ellentét haláláig megmarad. Béla után ötödik István lép Magyarország trónjára, viszont ő nagyon rövid ideig uralkodik, a különböző főúri csoportoknak a politizálása végül a király halálához vezetnek, így Magyarország élére a gyerek negyedik László kerül. Ő már teljes mértékben a különböző főúri csoportok befolyása alá kerül, belső harcok alakulnak ki az országba, és negyedik László hiába próbál rendet teremteni, ez nem sikerül neki, így élete második részében inkább a kúnok között keresi a vigasztalódást. Végül negyedik László életének és uralkodásának egy merénylet vett véget, és ez lehetőséget ad a velencei András hercegnek, hogy Magyarország trónjára lépjen. Harmadik András ugyanazokkal a problémákkal kell megküzdjön, mint elődje, a különböző főúri csoportoknak, az úgynevezett tartományuraknak a belső harcával, ő sem túlságosan sikeres ezeknek visszaszorításában. Így amikor meghal, akkor Magyarország az anarchia határán áll. Kihaló Árpátrász trónjára többen is igényt tartanak, például a cseh Vencel, a bajor Otto, illetve a nápolyi Károberto. Először Vencel, majd Otto uralkodik rövid ideig, de végül a korona az Anjou Károberto, vagyis Károly Robert fejére kerül, aki a harmadik megkoronázása után már a Magyarország törvényes királyának mondhatta magát. Károly Robertnek sikerül levernie a különböző tartományurakat, és ezzel sikeresen megerősítette hatalmát, majd jelentős belső reformokba kezd, a közigazgatást, a kormányzatot, a gazdaságot, a hadszervezetet próbálja átalakítani. A múlt heti műsorunkban a gazdasági, illetve hadszervezeti reformjairól beszéltünk, láttuk azt, hogy sikeresen stabilizálja a magyar gazdaság helyzetét, és a királyi kincstárnak a helyzetét, azáltal, hogy jelentős gazdasági intézkedéseket vezet be.
Történész úr, a királyaink voltak mai második részében, beszéljünk arról, hogy milyen társadalmi politikai változtatásokat hajtott végre első Károly Magyarországon.
Első Károly mind kormányzati, mind katonai reformjait csak oly módon vihette végbe, ha szilárd nagyúri bázist tudhatott maga mögött. Mivel a magyar arisztokrácia jó része a 13. század végén tartományúri hatalmat épített ki, és fegyveresen szembeszállt Károly Roberttel, ezért nem támaszkodhatott rájuk az uralkodó. Így új arisztokráciát kellett a helyükre állítani. 14. század első két évtizedében fokozatosan kristályosodott ki az a csoport, amelynek tagjai az 1320-as évektől kezdve hűségük jutalmaként az ország vezető világi méltóságait nyerték el. A király kevés itáliai támogatója közül a legnagyobb hatalma Magyarországon a Drugetteknek volt. Drugát Fülöp kivette a részét a tartományurak elleni harcokból. A Drugettek uralmi központja Észak-Kelet-Magyarországon jött létre, ott, ahol korábban Amadé és fiai tartományurassága volt. Drugát Fülöp és rokonsága sorban nyelte el az itteni vármegyék ispánságát. Bírói széküket az abaúji Vizsolyban tartották, ugyanott, ahol Aba Amadé is ítélkezett. Fülöp hatalma 1322-1323 fordulóján tovább növekedett, amikor debreceni Dózsa Nándor halála után Fülöp lett Magyarország nádora. Ettől kezdve majdnem 20 éven át a Drugettek nem adták ki kezükből ezt a tisztséget. Az 1310-es évek közepétől Károly Robert uralkodásának végéig három előkelő osztozott az országbírói tisztsége. Az első a német származású Hermány nembeli Lampert, aki az országbírói méltóságot attól a Csák Jánostól vette át, aki hűtlen lett Károly Roberthez, és rokonával Csák Mátéval terveket szőtt az uralkodó meggyilkolására. Lampertet már 1313-ban az országbírói tisztségbe emelte Károly, és azt egészen haláláig töltötte be. Országbírósága idején honorként több megye ispánságát viselte, és feltétlen hűséget tanúsított a király iránt. A Hermány nembeliek nagy karrierjének Lampert országbírósága csak a szerény kezdetet jelentette. A családtagjai az Anjou korba, Székely Ispáni, a Tárnokmesteri, az Erdélyi Vajdai, a Macsói Báni, a Kalocsai Érseki, sőt a nádori tisztséget is betöltötték. Lampertet a Héder nembeli Köcski Sándor követte az országbíróságban. Noha a tartományúri hatalmat kiépítő kőszegiek is ebből a nemzetségből származtak, ő mégis sokkal szerényebb társadalmi ranggal és vagyonnal rendelkezett. Köcski Sándor apja is azok között a köcsfalubeli katonák között volt, akiket a Szent Király jobbágyai fiainak mondtak, és akiket IV. László király 1273-ban a királyi szerviensek közé helyezett át, és kivette őket Vasvár Ispánjának hatalma alól. Amikor a kőszegiek tartományurassága kiépült, a köcskiek familiarisaiká váltak. Az 1310-es évek közepén Sándor kivált a kőszegiek familiájából, és Károly Robert hűségére tért. Károly Robert mellé szegődve 1319-ben részt vett abba a királyi hadjáratba, amely Szalafőnél legyőzte a kőszegiek seregét, és több dunántúli várukat elfoglalta. 1324-ben nyert el az országbíróságot, és 1328-ban bekövetkezett haláláig meg is tartotta azt. Észak-Trencsénben Besztelce és a Vágmenti várak várnagyi tisztét honorként kapta, valamint Vas megye, Ispánja és Sárvár várnagya lett. 1326-ban vezető szerepet játszott a király ellen lázadó kőszegiek újabb leverésében. Nagy Mártoni Pál 1328-ban Köcski Sándor halálát követően nyerte el az országbírói tisztséget, és 21 éven át viselte ezt. Családja 13. század elején Aragóniából került Magyarországra. A család 14. század elejé tagjai szembefordultak a tartományurakkal. Pál Csák Máté ellen harcolt, testvére pedig a kőszegiek ellen. Pál karrierjében nagy szerepet játszott pártállásán kívül az is, hogy Köcski Sándor sógora volt. Hosszú hivatalnokoskodása idejére esett az országbírói intézmény állandósulása. Károly Robert tárnokmesteri hivatalt viselő hívei közül Csák Ugrin és Nekcsei Dömötör neve említhető. Ugrin ugyanabból a Csák nemzetségből származott, mint Máté. Míg azonban Máté birtokai a nyugati felvidéken összpontosultak, addig Ugrinnak a szerémségben és a Száva mellett volt az otthona. 1301 és 1311 egy között talán Ugrin volt a leghatalmasabb támasza az ifjú Károly Robertnek. A még gyerek trónjelölt Zágrába érkezésétől kezdve egy évtizeden át gyámjaként állt mellette. Rendszeresen első helyen szerepelt azokban az iratokban, amelyek Károly Robert híveit sorolták fel. A pozsonyi krónika szerint az első javadalmat, Pozsega várát ő juttatta Károly fennhatósága alá. Ezen kívül bizalmi feladatokat látott el. Egyik forrásunk szerint a fogságba került Bajor Otto herceget neki adta át Kán László. Hűséges szolgálataiért az uralkodó tárnokmesterséggel jutalmazta. Néhány év múlva Nekcsei Dömötör foglalta el a tárnokmesteri hivatalt. Ugyanannak az Aba nemzetségnek volt a tagja, mint Amadé. Dömötör családja Sáros megye mellett az ország déli részén Baranya és Pozsega megyében rendelkezett földekkel, itt feküdt a családi nevet adó Nekcse is. Dömötör testvére Sándor Károly Robert oldalán részt vett a rozgonyi csatába, ahol kitüntette magát. A tárnokmesterség mellé Dömötör honorként bács és Trencsén ismerséget nyerte el. Tárnokmesterként nagy szerepet játszott Károly Robert új gazdaságpolitikájának a kidolgozásában és végrehajtásában. Ugyan Dömötörnek nem voltak fiai, de leányai az anjoukori vezető arisztokrácia tagjaival kötöttek házasságot. A Kácsik Nembeli Tamás 1321 és 1342 között vajdaként állt Erdély élén. Nógrád megyei birtokos család sarja volt, de nemzetsége tagjaitól eltérő politikai irányt követett, így nem Csák Mátéhoz csatlakozott, és már a század elején Károly Robert mellé állt. Részt vett a Rozgonyi csatában, ahol megsebesült. Utóbb a király számos adománnyal ismerte el Tamás Rozgonyi érdemeit, megkapta például Hollókövárát. Tamás a továbbiakban is hűségesen harcolt a királyért, így amikor Erdélyben, ahol 1321-ben éppen csak elcsitultak egy királyellenes lázadás hullámai, és ahol szükséges volt egy feltétlen királyhű vajda, az uralkodó őt választotta. Majd Nekcsei Dömötör halála után néhány évig tárnokmester is volt, majd országbíróvá lett. A szlavon bánságot 1325-ben az Ákos Nembeli Mikcs nyerte el, és 1343-ig viselte. Ugyan annak a nemzetségnek volt a tagja, mint Ákos István, a borsodi tartományúr. Mikcs végigharcolta a tartomány urak elleni hadjáratokat. Részt vett a Rozgonyi csatába, majd harcolt Csák Máté, az Amadé fiak és Petenye fia Péter ellen is. Közel egy évtizeden át töltötte be Sáros és Zemplén megyékben az ispáni tisztséget. 1326-ban, alig hogy átvette a szlavon bánság irányítását, a bobonicsok és a kőszegiek lázadását kellett levernie. A király feltétlen híveként biztosította Szlavóniában az uralkodói akarat teljes érvényesülését. Az ország további fontos posztjaira is az új arisztokrácia tagjait állította Károly Robert. Balogh Nembeli Dénes, aki nemzetségtársai többségével ellentétben nem lépett Csák Máté familiájába, hanem Károly Roberthez csatlakozott, így az 1330-as években a Baszaráb havasalföldi vajdától visszavett szörénybánya lett. A Tomaj Nembeli Tamás testvéreivel együtt, szembeszállva Kán Lászlóval, a király mellett sorakozott fel. Hűsége jutalmaként a székelyek ispánja lett. Egyik testvére pedig a vasi ispáni tisztséget nyert el. Az Osnembeli Lőrinc szakított egykori uraival, a kőszegiekkel és Károly pártjára állt. Az 1320-as években megkapta a zalai ispánságot, fia pedig a zágrábi püspöki székig vitte. A Gutkeled Nembeli Bereck, aki ugyanannak a nemzetségnek volt tagja, mint a negyedik László király alatt nagy hatalommal birtokló Joakim, viszont Bereck a gazdag rokonával ellentétben szerény vagyonú Szatmár megyei nemes volt. Fiai Borsa kopasszal szembe Károly Robert oldalára álltak. Egyikük János részt vett a Rozgonyi és a Debreceni csatákban, majd testvérével együtt szerepet vállalt az erdélyi zavargások lecsillapításában. János a szatmári és az erdődi ispánságig vitte, két további testvére közül az egyik váradi püspök lett, a másik pedig csongrádi ispán. És végül meg kell említeni a Balassa családbeli doncsmestert, aki Csák Máté familiájából vált ki, és évtizedeken át a nagy kiterjedésű zolyomi királyi uradalom élén állt, ő szintén az új királyi arisztokrácia tagja lett. Első Károly Robert új arisztokráciája ugyan nagy múltú nemzetségekből származott, de a tartományúri réteg elzárta az érvényesülést előlük. Hiába voltak patinás családok leszármazottjai, igazi felemelkedésüket Károly Robertnek köszönhették. Még inkább ez volt a helyzet a szerény köznemesi sorból származóknál, akik szinte egy csapásra magas méltóságba jutottak. Ez az új arisztokrácia mindenét Károly királynak köszönhette, érthető, ha az uralkodó minden kezdeményezésénél és reform biztosan számíthatott támogatásukra. Középkori Magyarország 14-15. Századi történelmének nagyhatalmú előkelői a Széchenyiek, a Kanizsaiak, Lackfiak, Garaiak, Nagymártoniak, Balassák, Bátoriak, Gilétfiak szinte kivétel nélkül Károly Roberttől nyerték el hatalmukat.
Történész úr, milyen belpolitikai kihívásokkal kellett szembenézzen első Károly az uralkodása során?
Hatalmának sikeres megerősítése ellenére Károly Robertnek egész uralkodása során szembe kellett néznie egy erős belső ellenzékkel. Ennek az ellenzéknek a soraiban elsősorban a régi arisztokrácia kiemelkedő képviselőit fedezhetjük fel. Ugyan katonai és politikai verességük következtében többen elhagyták az országot, az Amadé fiak Lengyelországba menekültek, a kőszegiek az osztrák tartományokba húzottak, Kán László fiai Szerbiába vagy Havasalföldön találtak menedéket, Csák Máté unokái Sziléziába leltek új otthonra. De a Magyarországon maradt tartományurakkal, illetve családtagjaikkal Károly király megújuló küzdelmet kellett vívjon. 1326-ban például az egymással rokoni kapcsolatban álló kőszegiek és babonicsok lázadást robbantottak ki Károly Robert ellen. A királyi sereg több szlavóniai és vas megyei várat fegyveresen foglalt el. A német határ széli birtokaik fejében a kőszegiek az ország belsejébe kaptak cseleképpen javakat az uralkodótól, hogy távolabb kerüljenek a német szövetségeseiktől. A babonicsok megmozdulását több váruk elfoglalásával Ákos Mikcs verte le. Kán László fiai folyamatosan lázított Erdélybe és pusztították a királyi javakat legalább 1329-ig. 1336-ban a kőszegiek és a babonicsok azzal hívták fel magukra a figyelmet, hogy nem engedelmeskedtek a magyar királynak, hanem Albert és Otto osztrák hercegek szolgálatába álltak. Az Adria vidékén lázadó horvát urakat csak első Lajos királynak sikerült végleg megtörnie. A belső ellenszék ezen megnyilvánulásai ellenére nem volt társadalmi indítéka annak a merényletnek, amelyet 1330-ban Zák Felicián követett el a királyi család ellen. Felicián az előkelő birtokos Zák nemzetség tagja volt, és a 14. század első évtizedében Csák Máté familiárisa lett, 1308-ban az egyik tanácsosaként szerepelt. De nem tartott ki Csák Máté oldalán, hanem 1318 körül Károly Robert táborába állt. Ennek köszönhetően büntetlenséget élvezett, javait megtarthatta, sőt 1321-ben a felvidéki szemte várnagyává lépett elő. A kronika szerint a király megkedvelte, szabad bejárást engedett neki, és ajtaja mindig nyitva állt előtte. Lánya, Klára, Károly Robert IV. Feleségének, Erzsébetnek udvarhölgyei közé került. Erzsébet lengyel hercegnő volt, és házassága révén a lengyelek gyakran megfordultak a magyar királyi udvarban, így Kazmér herceg is, Erzsébet testvére. Úgy néz ki, hogy Kazmér elcsábította Zák Klárát, és a leányát ért sérelem miatt az apa, Zák Felicián, bosszút akart állni, így 1330. április 17-én a visegrádi palotába merényletet kísérelt meg a király ellen. A király ugyan sértetlen maradt, de a királyné négy ujját levágta Felicián. A merénylővel a testőrök a helyszínen végeztek. A király Felicián közvetlen családtagjait is kivégeztette, majd röviddel a merénylet után az előkelőkből álló országos bíróság Felicián rokonságát harmadíziglen halálra ítélte, valamint határozatot hozott összes vagyonuk elkobzásáról. A király bosszúján még a hívének számító magyar krónikás is megütközött. Károly Robert uralkodásának több szakaszában is belső ellenzéket alkotott a püspöki kar, illetve annak tagjai. Ez azért meglepő, mert a főpapok Károly Robert legfontosabb támaszai voltak a magyar trónért vívott harcok során. Számosok játszott szerepet abban, hogy Károly Robert és a magyar vezető klérus között végül kiéleződött az ellentét. Például az 1310-es évek végén Károly Robert kétszínű játékot folytatott az esztergomi érsekkel. 1317-ben, amikor még a megye túlnyomó része Csák Máté hatalmában volt, az érsek birtokába jutott Komárom megye, de a terület felszabadulása után a főpap nem kapta meg a királytól Komárom tényleges irányítását. Ezen kívül időnként Károly Robert az egyházi javadalmakhoz nyúlt. A győri püspökséget lefoglalta, és a győri egyház vagyonából a nemeseknek is juttatott. Király ezen eljárása miatt az esztergomi és a kalocsai érsek a pápához fordult, aki arra intette a királyt, hogy a győri püspök teljes vagyonát adja vissza. A kalocsai püspöki gyűlés azt követelte, hogy a király tartson országgyűlést. Károly 1318 márciusában meg is hirdette az országgyűlés Rákosra, ahova országának valamennyi lakóját, nemeseket és nemteleneket egyaránt meghívott. Az egyházi javak sértetlenségét ígérte, a vitás vagy peres egyházi tulajdonok ügyében vizsgálatot rendelt el. Az országgyűlés lefolyásáról nincsenek híreink, de az biztos, hogy nem elégítette ki az egyházi követeléseket. Ezt bizonyítja, hogy a győri püspök javait éppen ezekben a hónapokban tartotta kezében Károly Robert. Ugyancsak a kalocsai püspöki gyűlés követelte az aranybulla megerősítését. Károly Robert azonban nem újította meg az aranybullát, ezért 1320-ban a főpapok újra kezdeményezték az országgyűlés megtartását. Ezen kívül Károly megakadályozta, hogy megyés ispánok legyenek a püspökök. A tartomány urak hatalma alól felszabadult megyék élére, csak világi ispánok kerültek. Károly Robert uralkodása idején többször is jártak pápai adószedők Magyarországon, akik pápai tized címén a magyar tized jövedelmet hajtották be pénzben. Károly Robert megadóztatta a pápai jövedelmeket, a befolyt összeg harmada a királyi kincstárat illette meg. Ugyancsak adót vetett ki az egyháziak saját jövedelmére is, az érsekektől, püspököktől pedig újévi ajándékokat követelt. Fokozatosan érvényesítette beleszólását a püspöki székek betöltésébe, ami nem ment a káptalani választás vagy a pápai megerősítés megsértése nélkül. Szívesen emelte a püspöki székbe közeli rokonait. Például 1321-ben sógora, a lengyel Boleszlaw foglalta el az esztergomi érseki méltóságot. Vagy törvénytelen fiának, Kálmánnak a győri püspöki székbe kerülését minden lehetséges eszközzel támogatta, amit 1337-ben el is ért. A főpapok panaszaikkal 1338-ban egy terjedelmes levélben 12. Benedek pápához fordultak. Sérelmezték, hogy egy-egy főpap elhunytával mind egyházi, mind családi javait a király foglalja le, illetve azt, hogy egy-egy újonnan tisztségbe lépő főpapot a király egyik udvari embere vezeti be, akinek a hivatalban lépő főpap 100 márkát köteles fizetni. A levél arról is szól, hogy a király a kegyúri jogot az egyházak súlyos kárára és hátrányára adományozza el, valamint azt is kifogásolták, hogy a világi és szerzetes főpapok, káptalanok és konventek évenként egyszer, néha többször is kénytelenek táborba szállni. Nagy sérelme volt a klérusnak, hogy a főpapok és más egyházi férfiak rangkülönbség nélkül a papi kiváltságok mellőzésével világi törvényszék elé idéztetnek. A levél kézbevétele után a pápa követelte, hogy a király változtasson egyházpolitikáján, azonban a pápai közbelépésnek nem igazán volt foganatja. A király érdekei hatalma megerősítésekor ütköztek az egyház törekvéseivel. Az egyház is minél szélesebb körbe kívánta érvényesíteni saját fennhatóságát. A király viszont nem engedte, hogy akár a magyar egyházfők, akár a pápa korlátozzák politikai terveit. Ezért látott szívesen hozzá feltétlenül hű személyeket az egyház élén. Egyházpolitikájában Károly Robert nem egyház ellenességének adott hangot, de a klérus számára érthetővé akarta tenni, hogy még az őt támogató egyházi személyekkel sem kívánja a hatalmát megosztani.
Mit kell tudjunk első Károly külkapcsolatairól és külpolitikájáról?
A 14. század első két évtizedében az oligarchák politikájának köszönhetően az ország külkapcsolatai mélypontra siet. Ezen szeretett volna változtatni az első Anzsú királyunk, aki harmadik koronázása után aktív és átgondolt külpolitikába kezdett. A tartományúri korszak óta Magyarország bizonyos területei, például Pozsony megye, valamint a Mura köz osztrák uralom alatt álltak, és a magyar király ellen lázadó tartományurak gyakran osztrák segítséget vettek igénybe. Ezek az események beárnyékolták Károly Robert és a Habsburg hercegek közötti baráti viszonyt. Ugyanakkor rokoni kapcsolatai miatt a magyar uralkodó, főleg az 1310-es években a közép-európai fejedelmek közül elsősorban első Habsburg Frigyes osztrák hercegre számíthatott. 1314-ben Bécsben Károly Robert szövetségre lépett Frigyessel, és 1317-ben Frigyes fegyveresen segített Komáromot Csák Mátétól elfoglalni. Az újabb közeledés jele, hogy 1321-ben Károly Robert ismét egyességre lépett Frigyessel. Ez a szövetség 4. Bajor Lajos német király ellen irányult. Így már 1322-ben Köcski Sándor vezetésével magyar sereg vett részt Frigyes oldalán Lajos elleni hadjáratban. A hadjárat azonban Lajos győzelmével végződött, akit támogatott János cseh király is. 1323 elején Károly Robert megújította a szövetségét a Habsburgokkal, de az év vége felé átrendeződött a korábbi szövetségi rendszer. A cseh uralkodó János király békét kötött első Lipot herceggel, és ezzel kivált a 4. Lajos támogatói sorából. A békét Károly Robert közvetítette, így ez a lépés a magyar-cseh közeledés első jelének tekinthető. A közeledés felgyorsította az a felismerés, hogy a két ország gazdaságilag egymásra van utalva, hiszen amikor a két ország átért az aranyvalutára, akkor kiderült, hogy szükségük van egymás nemesfém tartalékaira, hiszen Csehország ezüstben, Magyarország aranyban volt gazdagabb. A gazdasági egymásra utaltság felismerése mellett politikai szempont is sietette a magyar-cseh megbékélést. Kőszegiek és a babonicsok 1326. évi lázadását osztrákok támogatták, ami hozzájárult az osztrák-magyar elhidegüléshez. 1327. február 13-án Nagyszombaton találkozott a cseh és a magyar uralkodó, és Habsburg ellenes szövetséget kötöttek. 1328-ban a Lajta folyónál a szövetséges magyar és cseh seregek győzelmet arattak az osztrák herceg csapatai felett. A béke érdekében a Habsburgok Magyarországnak visszaadták Pozsony megyét. A következő években teljesedett ki a magyar-cseh szövetség. 1327-ben Károly Robert cseh mintára léptette életbe a bányászat fellendülését elősegítő intézkedéseit. 1929-ben Csehországból behívott pénzverők cseh mintára kezdték el az ezüstgarasokat verni. A Magyar Cseh Szövetséget beárnyékolta, hogy János cseh király Lengyelország megszerzésére törekedett, márpedig Károly Robertnek nem állt érdekében, hogy északnyugati határainál egy túlzottan erős Csehország jöjjön létre. Ezért alig néhány hónappal a nagyszombati találkozó után Károly 1327 tamaszán fellépett apossa Ulászló védelmébe, amikor János Lengyelországra támadt. Károly Robert fegyveres segítséget nyújtott apossának, Duget Vilmos vezetésével magyar sereg harcolt Lengyelországba, majd Károly Robert is felvonult a cseh határba. Ekkor azonban újabb fordulat következett be a magyar külpolitikában, 1331-ben cseh ellenes magyar-osztrák szövetség jött létre, azonban az ellenségeskedés már 1332-ben békével ért véget.
A királyaink voltak utolsó percében a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
Mai műsorunk során Károly Robert tevékenységével elsősorban belpolitikájával sikerült foglalkozni. Láttuk azt, hogy a tartományurak legyőzése után Károly Robertnek szüksége volt egy szilárd támaszra a királyi hatalom gyakorlása érdekében. Ezért tulajdonképpen egy új arisztokráciát kénytelen létrehozni Magyarországon, hiszen a régi arisztokráciának a tagjaira nem igazán számíthatott. Ennek az új arisztokráciának a legjelentősebb képviselőit soroltuk fel. Láthattuk, hogy ezek a emberek jelentős nemzetségeknek a tagjai voltak, de mondhatni ezeknek a nemzetségeknek a második vonalából származtak, akiknek Károly Robert hatalomra kerülése jelentette az igazi felemelkedést. Ők jelentős tisztségeket, honorbirtokokat kaptak, és cserében életük végéig Károly Robert hűséges alattvalói támaszai lesznek. Ugyanakkor hallhattuk azt is, hogy Károly Robert uralkodása során azért egy elég jelentős belső ellenzék is kialakult vele szemben. Itt elsősorban a régi tartományurak családjaira kell gondoljunk, akik nehezen tudtak beletörődni hatalmuk elvesztésébe, illetve megemlítettük a magyar püspöki karnak az ellenállását is, hiszen láthattuk azt, hogy Károly Robert meglehetősen önkényesen lépett fel az egyházzal szembe, és az egyház fölött is teljes mértékben akarta érvényesíteni a hatalmát. Illetve megemlítettük azt a merényletet is, amelyet Károly Robert családja ellen követel Zach Felicián, és ennek a mozgatórugóit is próbáltuk kideríteni. A műsorunk vége fele Károly Robert külpolitikáját kezdtük el. Itt beszéltünk elsősorban arról, hogy uralkodásának a kezdetén főleg a Habsburgokkal ápolt jó viszonyt, viszont idővel megkezdődött a közeledés Lengyelország és Csehország irányába, és ezt a külpolitikáról szóló részt következő műsorunkban is fogjuk folytatni, hiszen Károly Robert további külkapcsolatait is meg kell beszéljük.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én is köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmüket, köszönöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrnak az ismételt meghívást, viszont hallásra.
Kedves hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak, köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották, az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.